Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet húsvét másodnapi Isten tiszteletünkön. Kezdjük meg tiszteletadásunkat, és énekeljük így fennállva a 348. számú dicséretünknek az első kettő versét. A 348. számú dicséretünk így kezdődik: örvendezzetek egek. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 349. számú húsvéti énekünket, a 42. Zsoltár dallamára íródott 349. számú dicséretünk így kezdődik: Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott.
Jézus vére szólt, nékünk
Istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található János evangéliumának a 20. részében, János evangéliumának a 20. részéből a 19-től a 23-ig tartó verset hallgassuk így fennállva.
Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidótól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket, és ezt mondván rájuk rehelyt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak bűnei megmaradnak.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus neve által hálát adunk neked ezen a húsvét reggelen, amikor a szent házadba összegyűlve, ide bennünket elhívva, azzal a hittel lehetünk együtt, és azzal a reménységgel, hogy nem csak a tavasznak, az újjá éledésnek, a természet újjá éledésének, és az újrakezdésnek a lehetőségét láthatjuk meg ebben az ünnepben, hanem a legmélyebb emberi tragédiából felocsúdó, magunkhoz térő módon láthatjuk meg a halál feletti életet. Szeretnénk, Urunk Istenünk, megküzdeni ezt a hitünkben. Szeretnénk eléd hozni most kérdéseinket, szeretnénk eléd hozni most mindazt, ami a szívünkben van, mégis arra kérünk, hogy te csendesíts le bennünket. Úgy, ahogy húsvét reggelén a tanítványokat, a sírhoz kifutó asszonyokat elcsendesítetted egy szóval, és kérünk, hogy csendesíts el most bennünket is, és add a te szent igédnek üzenetét, add a te lelkednek világosságát a szívünkbe. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hadd kérjem azt, hogyha vannak közöttünk gyermekek, akik a gyermek tanításra kifáradnának az Úr asztalához, azok most jöjjenek. Látom, hogy nem vagyunk nagyon sokan. Aki még itt... Most nehéz, mert nem vagyunk olyan sokan, és kicsit lámpalázosabbak a gyerekek, hogyha... Vannak bátor jelentkezők. Gyertek ide! Gyertek bátran! Gyertek! Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szeretettel köszöntelek benneteket! Én Tamás bácsi vagyok, az iskolában engem csak így hívnak, tudjátok, én egy iskolában dolgozom, illetve ott is, úgyhogy tőlem nem kell félni. Na most! Kicsit közelebb teszem a mikrofont. Hát képzeljétek el, hogy a húsvét az egy nagyon sok gondolatot vet föl bennünk, ugye, hogy mi is húsvétnak az ünnepe. Hadd kérdezzem meg, hogy most már így látok a kezedbe egy nyuszit, ezt ma reggel ragadtad magadhoz? Vagy már tegnap is veled volt? Már tegnap is veled volt. És húsvéti tojásod is volt már? Nem? Készítettél húsvéti tojást a fiúknak? Igen? Azt mondja, hogy igen. Na már most. A húsvéti tojásról nekem mindig az jut eszembe, a gyerek voltam, akkor mindig volt benne valami meglepetés, hogy a kinder meglepetés, az a régi nagy klasszikus, ismeritek? A kinder tojást? Ami azért jó, mert meglepetés is, van benne csokoládé is, meg van benne valami ajándék is, igaz? Na most képzeljétek el, hogy amikor én kicsi voltam, akkor nekem, amikor nem volt kinder tojásom, ez olyan érdekes volt, hogy volt benne valami, akkor kimentünk nyáron a játszótérre, a mezőre, és ott a játszótéren gyűjtöttem magamnak kincseket. Tudjátok, hogy mi volt az? Megmutatom nektek. Otthonról elhoztam egy ilyen kis dobozt. Ezt tudjátok, hogy micsoda? Gyufás doboz, így van. Fogtam magamat, kimentem a játszótérre, és amikor ott jöttek a kis bogarak, a kis pókok, pillangók, akkor én fogtam őket, összeszedtem, és mit csináltam? Visszatettem a gyufás katujába. Tudjátok, hogy miért? Azért, hogy mindig nálam legyenek, hogy mindig az enyém legyen. Csak aztán jött a testvérem, aki nagyobb volt, mint én, és mondta nekem, hogy hát, hogyha te mindig beleteszed a kis pókokat, meg pillangókat a gyufás katujába, akkor nekik ott nem lesz jó. És akkor finoman fogalmaztam. Mert hogyha beleteszem a pillangót, akkor összetöröm a szárnyát, mert az ujjam az ilyen nagy. Megmutatod a kezedet? Ezzel meg lehet fogni egy pillangót? Meg tudsz fogni egy pillangót? Nem. Hát én se tudtam. És akkor jött a gondolat, és az útmutatás, hogy a pillangók és az élet az mindig akkor teljes, hogyha szabadon van engedve, hogyha nem zárom be, hogyha nem akarom belegyömöszölni egy kis dobozba. Ugye nyilván jobb kibontani a kinder tojást is, és az abból lévő meglepetést kivenni, mint oda mindig vissza gyömöszölni mindent. Hát a húsvét is erről szól, az életnek a kiszabadításáról, a kivételéről, a felszabadításáról. Úgyhogy ezt vigyétek magatokkal, és nagyon vigyázzatok a kis pillangókra, akikkel találkoztok. Rendben? Áldás, békesség! Menjetek vissza a szüleitekhez! Az ige hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 186. számú dicséretünket. A 186. számú dicséretünk így kezdődik a húsvét ünnepében. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom, és az ő szent lelkét segítségül hívva és várva, ma hirdetni kívánom ez alapján az ő üzenetét, a már előbb hallott igeszakasz János evangéliumának 20. részéből, a 21. verstől a következőképpen. Majd ismét ezt mondta nekik Jézus, békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. És ezt mondván rájuk lehelt, és így szólt, vegyetek szent lelket. Akinek a bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek. Akikéit megtartjátok, azokéi megmaradnak. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretett gyülekezet, néhány évvel ezelőtt, amikor még a teológiai tanulmányaimat folytattam, és a teológiának a padsorait koptattam, akkor egyszer egy vendég professzor érkezett hozzánk, egy külföldi egyetemről, aki a biblika teológiának a gondolatait vizsgálva olyan ige szakaszokat hozott elénk egy kurzuson, ahol a nehezen érthető bibliai ige szakaszokat vizsgáltuk, és közöttük volt nyilvánvalóan a húsvéti feltámadásról szóló bibliai igeszakaszoknak a zöme is, egy közötte volt kifejezetten ez is, János evangéliumának a 20. részéből, a jelenet, amikor húsvét napjának az estéjén a tanítványok félelemtől átitatott szívvel bezárkózva ott ülnek egy szobában. És egyszer csak a szobában János evangélista elmondása szerint megjelenik Jézus. Az evangélista tudósít róla, hogy az ajtók zárva voltak, nem lehetett se ki, se bemenni. Miért is nyitották volna ki, hiszen a tanítványok nem szerették volna, hogyha bárki rájuk törje az ajtót. Félelemmel éltek, és mégis megjelenik Jézus. És az igének a magyarázása és vizsgálata közben távolról jött professzor rámutatott arra, hogy ez egy jelenés. Így szoktuk mondani, hogy a húsvét és pünkös között Jézusnak meg annyi jelenéséről tudósít a Szentírás és beszél. Mégis ez a jelenés, vagy ahogy szoktuk mondani ószövetségi kifejezéssel, epifánia, nem ugyanaz, mint amit az Ószövetség világában megszoktunk. Hiszen az Ószövetségen belül, amikor az ember találkozik az Istennel a leírásában, akkor egészen különös események történnek, egészen különös jelenségekről számol be. Gondoljunk talán csak arra, hogy amikor Mózesnek megjelent Isten a Sínai hegyen, akkor az ige elbeszélése szerint villámlás volt, füst, felhők látszottak, vagy gondolhatunk Ézsaiás Isten előtt való megállására az Ézsaiás 6-ban, amikor Ézsaiás mennyei látomást lát, és az Isten trónusához lép, és ott megremeg a föld, és füsszál föl, és valami olyan félelmetes dolgot ír le az Ószövetség világa az Istennek a megjelenéséről, amit ember nem láthat, mert a szent, az valami más, az valami egészen különböző, mint ami az emberi világ és az emberi szféra. És ezért különös az, amikor az Új Szövetségben a zsidóság hitéből kinövekszik ez a tapasztalat, hogy ez a názáreti Jézus nevű ember, akit keresztre feszítettek és meghalt, megjelenik. De nem olyan módon, mint amilyen módon az Ószövetség világában, nem olyan módon, mint ami ijesztő lenne, hanem egészen egyszerű módon, csendben, mindenféle különböző felhajtás nélkül elérkezik közéjük. Hogyan lehet ezt megérteni? Az emberi agy mindig azon gondolkozik, hogy hát hogyan lehet erre magyarázatot adni. És a vendég professzorunk, aki ezt a kurzust tartotta nekünk, még bentebb vitt bennünket az igének a megértésébe, és hozott egy gondolatot, hozott egy irányt, hogy hogyan lehet 20. századi vagy 21. századi módon megérteni, talán, ha lehet ilyet mondani, Jézus Krisztusnak a megjelenését, amikor már nem volt az élők sorában, de mégis itt volt a Földön. És hoz egy példát, a professzor mondván hivatkozva több bibliai igeszakaszra, hogy a 20. században a mindenkori embernek a szellemi tudományokban való előre haladásának köszönhetően olyan tapasztalatot szerez az ember, ami visszaigazolást nyer az igének a magyarázatára. És egészen pontosan megnevezi 20. században élt kvantumfizikusoknak a nevét, a sorát, közöttük is egy bizonyos Max Plancknak a nevét, és Heisenbergnek, aki egy feltételezéssel Max Plancknak egy kísérletét bebizonyítja, és lejátsza az emberek előtt, tudományos körülmények között, aminek a neve a kétrés elmélet. Lehet, hogy valakinek ismerős is ez. Tudományban nálam jártasabbak biztosan tudják, hogy miről van szó. Kétrés elmélet, amelynek az a lényege, hogy a fénynek a tulajdonságát vizsgálva az emberek egy fényforrást rábocsájtottak egy olyan lemezre, amin két egymás mellett lévő párhuzamos rés található, és annak a fém lemeznek a másik oldalán jól kirajzolódó módon egy olyan fényvonalat láttak, ami alapján leszűrhető volt az, hogy a fénynek milyen tulajdonságai vannak. És a kísérletben rávilágít Heisenberg, Nobel fizika díjas tudós, hogy amikor csak egyetlen egy fotonnal világították meg ezt a két rést, akkor is egyszerre két helyen ment át ez a fény. És a tapasztalatot kimondják természettudósok, hogy van ilyen tapasztalat, hogy egyszerre valamilyen fény, valamilyen létező anyagszerkezet egyszerre két helyen legyen. És a tudós professzor, aki közénk érkezett, alá támasztván hozzáteszi, hogy nem-e így jelenik meg Jézus. Hiszen azt mondja, hogy Jézus, amikor bemutatkozik, amikor hebraizmusokban elmondja magáról, hogy ő kicsoda, akkor megerősíti azt, hogy én vagyok a világ világossága, azonos a fénnyel, aki megjelenik. És amikor ezt hallja az ember, a hívő ember, akkor fölcsillan a szeme, hogy végre hallok valamit, ami logikus magyarázatot ad arra, hogy mégis hogyan jelenhet meg Jézus. És nagyon csábító ez a gondolat, hogy ezen az útvonalon induljunk el, az úgynevezett természeti teológiának a mesdjéjén, hiszen nagyon szimpatikus, nagyon haladó, és abban a korban, amiben élünk, akkor tényleg könnyű úgy magyarázni a Szentírásnak a szavait, és úgy látni, hogy ez valamilyen módon segítség a számunkra. Mégis fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy a húsvéti evangélium, de inkább fogalmazok így, hogy az Istennek a világban megjelenő teljes igazsága csak ilyen módon jeleníthetően meg a számunkra. Csak így lehet-e megérteni azt. A mai értelemben, amikor a húsvéttal foglalkozunk, és keresztény hitünkben gondolkozunk, akkor újra és újra mindig egy krízishez érkezünk el. A krízisnek az alapja pedig az, hogy nem tudjuk kifejezni a saját gondolatainkkal, a saját elképzelésünkkel, a saját tapasztalatunkkal mindazt, amiről az evangélium beszél. Nincsen rá megfelelő fogadalomtárunk. Felettünk áll. Amikor bent ülnek a tanítványok ebben a szobában, amit János apostol megelevenít, akkor talán elméleteket gyártanak. Tudják azt, hogy Magdalén Mária úgy futott vissza a sírtól, hogy Jézus feltámadt. Mégsem mozdulnak ki. Gondolkoznak arról, hogy mi történhetett. Voltak ott katonák, voltak ott emberek, zsidók, akik elvitték a testét, vagy valaki más, és elméleteket gyártanak arról, hogy hogyan mozdulhatott el a sírkő, hogyan lehet megmagyarázni azt, ami történt, és mégis ezzel együtt nem lehet leleplezni azt, ami történt, ha csak nem egyetlen módon, hogyha Jézus maga nem jeleníti meg az emberek számára. Mint hogyha mi magunk le tudnánk leplezni az Istent, amikor imádkozunk összekulcsolt kézzel, lehajtott fővel, és egy váratlan pillanatban föl emelve, szemhéjunkat körülnézve, hogy itt van-e. Nem lehet leleplezni. Mégis egyetlen módon lehet megérteni, hogyha megszólít, hogyha elérkezik hozzánk. És ott van egy nagyon nagy kérdés, egy krízisek felett álló egyénieknek is nevezhető tragédia, hogy mi magunk ezt hogyan tudjuk meglátni, hogyan tudjuk megélni. Hiszen mi magunk, emberek, szeretnénk megérteni mindent. Az ember teológusok elbeszélése szerint, fogalma szerint a végtelenre nyitott lény, aki meg akar érteni mindent, és megvan az igénye arra, hogy megértsen mindent. És mégis hogyan történik ez meg? Test szerint, személyiségünk szerint, vagy értelmünk szerint. Nem így történik. Jézus Krisztus megjelenik, és az első mondata, amelyel a tanítványokhoz szól, az így szól, hogy békesség néktek. Azt mondja, Shalom Alehem. Görög igé szerint azt mondja, hogy az Eiréné, a békesség legyen veletek. Egy fordítás szerint az úgy is hangozhat, hogy az Isten óvjon meg minden bajtól. De egy másik fordítás szerint azt is jelenti, hogy az Isten ajándékozzon meg téged minden jóval. És a szónak a békesség értelme átfogóan értendő. Jézus Krisztus azt mondja a békességgel együtt, hogy legyen nyugalmad, elégedettséged. Jelent ez egészséget, vigasztalást, és jelent mindenek felett teljes harmóniát. A Filippi levélben a 4. rész 7. versében azt olvassuk, mondja Pál apostol, hogy az Isten békessége minden emberi értelmet felülhalad. De olvassuk az Ószövetségben is, Gedeonnak a történetében, hogy az angyal köszönti Gedeont, és ezt mondja neki, hogy béke legyen veled, nem fogsz meghalni. És épített ott Gedeon oltárt az örökkévalónak, és így nevezte el, az örökkévaló a béke. És Jézus beszél még a búcsúzásokor is a békességről, amikor azt mondja nekik, hogy békességet hagyok néktek, az én békességemet adom. De nem úgy adom ezt, ahogyan a világ adja nektek, majd meglátjátok. És mindezt azért mondja el nekik, hozzáteszi, hogy békesség legyen bennetek. Hol van az ember békessége? Hol van az embernek a békessége, amikor test szerint erőtlen, amikor az életünk végéig a múlandóság alá vagyunk vetve? Jézus Krisztus meghalt, megszűnik az a lénye, amit húsnak és vérnek nevezünk. Hol van az embernek a békessége, amikor nincsen már személyiségünk? Az emberi testről azt mondja a Szentírás, hogy nem csak szárksz, nem csak a húsvér test, hanem a szóma, a teljes személyiségünk is. És a harmadik részlete az embernek, amit mond, amivel talán a leginkább szeretnék megmagyarázni a feltámadás üzenetét, az a psziché, a szellemünk, a tudatunk. De hol van a békességünk, hogyha a pszichénkben, a szellemünkben sérülékenyek, végesek, erőtlenek vagyunk? Azt mondja Jézus, hogy békesség legyen néktek. És megáll Jézus, és miután ezt mondja, rájuk lehel. Jelképesen a lelkét adja nekik. A lelket, amit nem lehet testbe szorítani. A felidézett gyermeki tanításban említettem, hogy megvolt bennünk a hajlandóság, és megvan bennünk a hajlandóság, hogy korlátok közé szorítsuk az életet. És szeretnénk ragaszkodni hozzá, beszorítani oda, ahova csak mi tudjuk, ahol biztonságban érezzük, kisajátítani. De az Istennek az elgondolása az az, az életről, hogy ne szorítsa keretek közé. És lehet nekünk az életünkben, ahogy Pál apostol mondja, földi sátorházunk, az életünk, a testünk, a saját lelkünknek a temploma, de az Isten az életet nem akarja oda szorítani. És lehet, hogy amikor az élet elmúlik, akkor a testünket elhamvasztjuk, koporsóba helyezzük, elzárjuk valahova, de az Istennek lelki értelemben bizonyítéka van arra, hogy ez az élet, ez ezen fölül áll. Mert ahogy mi nem tudjuk beleszorítani a koporsóba, föld alá eltemetni az életet, mert ott van bennünk a szeretet, az, amit nem lehet az életünkből kivenni, az Isten ilyen valóságosan nem veszíti el Jézus Krisztust. Hol van a mi békességünk? Tudásban, magyarázatokban, emberi gondolat szerint, különböző észérvekben, logikában, teóriákban. A békességünk, a harmóniánk az Isten lelkéből fakad. És lehet ez egy hatalmas húsvéti örömhír, hogy a békétlenségben, abban a világban, ami széttöredezett, szétszabdalódott, ami szüntelenül az alá van vetve, hogy szétdobálja a rossz indulatú, a diabolosz, ezt az Isten egybe gyűjti. És Jézus Krisztus lelkével teszi mindezt. Húsvéti kérdés, hová fordulunk? Húsvéti tanítványok hallják az örömhírt, hallanak az életről, így talán helyesebb, és mégis bezárkóznak. Bezárkóznak egy szobába, nem mennek ki, nem nézik meg, nem akarják a lelket megélni. Bezárkózunk, vagy elfogadjuk ezt a lelket. És záró gondolat, annak idején történt, még fiatalabb koromban egy kenu túrán vettünk részt, néhány barátommal, osztálykirándulásnak indult, majd lettünk néhányan, eltelt körülbelül 6 vagy 7 nap, tudtuk jól, hogy nagyon nagy élmény a számunkra. És az utolsó nap a túra vezetőnk mondta nekünk, hogy gyertek velem, most elviszlek benneteket egy olyan helyre, amilyet még soha nem láttatok. És mi beültünk a kenuba, eveztünk, eltelt 3 óra, 4 óra, 6 óra, kérdeztük, hogy mikor érünk már oda, mikor lesz már az a pont, amit ígértél nekünk. Mondta, hogy még türelem, még nyugodjatok meg. És mi lázongtunk, mondtuk azt, hogy hát mi már fáradtak vagyunk, mi nem akarunk oda menni. Véges az erőnk, véges a testünk, ott ülni egész nap a csónakban. És szellemileg nem bírjuk. Elkezdtük a saját magunk útját járni, és azt mondtuk, hogy legyen az, hogy mi külön útra indulunk. És mondta nekünk a túravezető, hogy nem, még gyertek velünk, még tartsatok ki. Majd egy mellékágnál lefordultunk az útvonalról, félreálltunk, megpihentünk, dacosan, félelemmel, be sem ismerve azt, hogy hát igazából kudarcot vallottunk, majd eltelt egy óra, és jöttek vissza a többiek, és mondták, hogy a leggyönyörűbb helyen jártak. Bementek egy helyre, fák között, törzs magasságban, 4 méter magasan állt a víz, napfény besütött oda, ez volt a legszebb hely. És jöttek vissza, és mondták, lemaradtunk róla. Feladjuk, megkeményítjük a szívünket. Nemet mondunk arra a lélekre, ami ösztönöz, ami a békességet adja meg. Jézus Krisztus megáll a középen, és azt mondja, hogy békesség legyen néktek. De nem csak egyszerűen békességet ad, hanem elküld. Ne zárkózz be, lépj ki, van feladatod, van életed, és ezt az életet arra kaptad, hogy éld meg. Legyen ez a húsvéti üzenet valósággal számunkra, legyen ez a húsvéti üzenet valóban ne észérveink szerinti reménység, hanem lélek szerinti. Ámen. Mindenható mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, azért, mert te valóban az örök életet szólod hozzánk. Nem olyat, ami embereknek a szava lenne, nem olyan igazságot fogalmazol meg, amelyért kicsiny hitű módon harcoltak sokan, hanem olyan igazságot és olyan életet adsz, ami mindezek fölött áll. Kérünk Istenünk, hogy légy velünk a te békességeddel, állítsd helyre azt a harmóniát bennünk, ami tőled jön, állítsd helyre mindazt a széttöredezettséget, amit mi magunk nem tudunk, tehát a életet ajándékozó kegyelmeddel helyre tudsz állítani. Így kérünk Istenünk, hogy légy itt velünk Isten tiszteletünkben, az Úr asztalához való járulásunkban, szentelj meg bennünket. Amen. Az úrvacsorára készülve énekeljük a 274. számú dicséretünket. 274. számú dicséretünket valamennyi versével. ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Legbővebben elénk adja ezt Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első level, annak 11. részében a 23. és azt követő versek a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtüretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Még mielőtt azonban ki az Úr asztalához járulna, próbáljuk meg magunkat bűnvaló imádságban, és könyörögjünk eképpen. Mindenható mennyei atyánk, áldunk téged a te kegyelmedért, amelyet meg nem érdemelt módon jelenítesz meg előttünk mindenkor. Áldunk téged azért, mert úgy hívsz bennünket a kegyelem asztalához, és a bűnbocsánat örök ajándékához, hogy azt nem érdemeljük meg. Saját hitünk szerint, emberi erő szerint nincsen semmink, amit felmutathatnánk neked érdemül. Ellenben fel tudjuk mutatni neked gőgösségünket, képmutatásunkat, távolságtartásunkat, lenézettségünket, fel tudjuk mutatni mindazt a szeretetlenséget, mindazt az indulatot és emberi szavakat, amelyek meggondolatlanul átjárják az egész életünket. Hadd tegyük le ezt eléd, Istenünk, hadd fogadjuk el azzal a méltósággal, és azzal az őszinte szívvel a te igédet és a te kegyelmedet, amely a Jézus Krisztus a keresztig ment. Hadd kövessük őt, bár ő maga azt mondta nekünk, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Eszerint nekünk is nehéz járnunk, de hisszük és látjuk, hogy ez az egyetlen út. Kérünk Istenünk, hogy könyörülj rajtunk, és hallgass meg az imádságunkat, amikor bűnvalló módon együtt így könyörgünk hozzád. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ámen. Bűnbánat tartásunk után valljuk meg a mi hitünket is, elmondva közösen egyetemes keresztjén hitvallásunkat, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után, de a szent jegyek vétele előtt egyházunk rendje szerint feleljünk a következő kérdésekre, hallható szóval, őszinte, szívből jövő meggyőződéssel. Először is kérdezem, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, én ezt hiszem és vallom. Valamint ígéritek és fogadjátok-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és az Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk, egyedül Jézus Krisztusnak az érdeméért. Amen. Most pedig testvéreim, járuljunk a szent asztalhoz, gyülekezetünk megszokott szép rendjében. Foglaljunk el. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből, így élhettünk vele most mi is. Mielőtt elbocsájtanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszhasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kijelentett hozzátok. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözétek fel a jóságot, alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, míg éppen Krisztus is megbocsájtott ti néktek. És most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, gyertek, emeljük szívünket Istenhez, és adjunk hálát a velünk közölt kegyelmességért. Drága mennyei atyán, köszönjük neked, hogy te megbizonyítottad a számunkra, hogy a lelked nélkül semmi sem ér semmit, és a te lelkeddel együtt te mindent megérsz nekünk. Köszönjük neked azt a lelket, amely Krisztusban megvolt, és amelyet ránk hagyott, a békesség tűrését, a szeretetét, a kitartásét. Kérünk, hogy erősítsd meg bennünk ezt a most kapott kegyelemben. Így kérünk, Urunk, azért, hogy hadd lehessünk mi is méltók ahhoz a követéshez, amelyet Krisztus követésként elmondhatunk. És kérünk, hogy erősíts meg bennünket keresztény rendeltetésünkben, hogy ne a panasz, ne a szidalom hangozzon a szánkból, vagy hangozzon felénk, hanem a hálaadás és a dicséret mindenünkért, amink van, mindenünkért, amit nekünk adtál. Így kérünk, Urunk, gyülekezetünkért, közösségeinkért, családjainkért, így kérünk, Urunk, nemzetünkért, mindenkiért, aki hozzánk tartozik, erősíts meg bennünket a te kegyelmedben, most és ezután is, minden napon. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így legyen. Foglaljunk helyet, testvérek. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy mai napon a lekciót, vagyis az igét Fraskóné 6-os Katalin presbiter testvérünk olvasta, köszönjük neki a szolgálatát. A mai istentiszteleten, ez a tegnapi, hát akkor átadom a szót.
Én szeretettel köszöntöm a testvéreket húsvét hétfőn, a reformáció 500. évfordulóján, és arra készül, hogy a templomunk 90 éves lesz hamarosan. Ránk következő vasárnap este, tehát 23-án este, 6 órakor Borsányi Márton és Kertész Ágnes csembaló koncertje lesz itt a templomba. Ez is a reformáció 500. évfordulója művészeti programjához tartozik. Marcit sokan ismerik, akik nem ismerik, meg majd megismerhetik. Tehát ez egy különleges alkalom, és bárkit el lehet ráhívni, nem csak a gyülekezeti tagokat. Két héten rá pedig április 28-a és május 1-e között látjuk vendégül mezőpaniti testvérgyülekezetünket, akkor ez az ifjúsági hétvége is, amire lehet jelentkezni Ferenc Lillánál, illetve Szalontai Károly presbiter testvérünknél lehet jelentkezni a Viski András Júlia című drámára, aminek az a különlegessége, hogy talán sokan ismerik Viski Ferenc nevét, aki hitvalló református lelkész volt, és az evangélium hirdetése miatt őt hosszú börtönbüntetésre ítélték, a családját pedig a gyerekek, 5 gyerekkel együtt kitelepítették a Duna deltába. És erről a történetről szól egy nagyon szép, megható monodráma, amire április 29-én szombat este kerül majd sor. Május 6-án lesz a sportnap a Demjén kupa az iskolába, erre is minden egyedülállót és családos szeretettel várunk, és erre is, és a koncertre is, meg ott van a szórólap a kijáratnál. Illetve fölhívnám a figyelmet, hogy május 7-én vasárnap este 6 órakor a szokásos zsoltáros istentisztelet ökumenikus jelleggel a Szent Lipót templomba lesz, tehát nem szombaton, hanem vasárnap. A táborokra, hittantábor, gyülekezeti tábor továbbra is lehet jelentkezni, illetve a Huszárgál liturgia CD-je is elérhető. Szintén van egy adatlap az 1%-os támogatással kapcsolatban, azon rajta van a egyházunknak és alapítványunknak is az azonosítója, és végül, de nem utolsósorban mindig említjük a kárpátaljai testvérek javára történő adakozást. Ezt ma reggel is lehetett hallgatni a rádióba, hogy beszámoltak róla, hogy 15-20 ezer forintos átlagjövedelemből kell megélni a családoknak. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a hirdetéseket, és Isten tiszteletünk zárásához érkeztünk. A 396. számú dicséretünket énekeljük valamennyi versével.
Hirdetve
Az áldás vétel előtt énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon te néked békességet. Amen.